Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Stadler Zsolt vagyok, a GPShow-nak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most az állandó Forma 1-es műsorunkat, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok itt a Max Rádióban, illetőleg hát akik majd felvételről hallgatják értelemszerűen a különböző podcast csatornákon, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket köszönthetem, Forma 1-es szakújságíró barátomat, Méhes Károlyt üdvözöllek, Karesz!
Szia! Szép jó estét, ahogy megegyeztünk az előbb, mert már az van.
Igen, ugye a kedves hallgatóknak annyit elárulok, hogy ezt a beszélgetést ugye most rögzítve tudják hallhatni, és most éppen egy munkanapi nap délutánjának a vége. Hát ilyen levezetésképp, ilyen napi, munkanapi desszertként egy kicsikét formegyezünk, mert hát hála Istennek van miről beszélgetnünk. Elég sok minden történt, rekordok dőltek meg, nem is egy, hanem kettő. Visszatért a Forma 1 egy olyan pályára, ami debütáns lett, egy olyan országban, ami sokáig mellőzve volt. Van miről beszélnünk, úgyhogy talán kezdjük meg a beszélgetést, hogyha már ilyen szépen témafelvetéseket dobok föl. Visszatért a Forma 1 Portugáliába.
Méghozzá elég hosszú szünet után, és valószínűleg egyáltalán nem tért volna vissza, legalábbis nem mostantájt, ha nincs ez az átkozott vírushelyzet. Ilyen szempontból igazából néhány európai helyszín szerintem örülhet, hogy még akkor is, bár itt most voltak nézők, hogyha nyilván jóval kevesebb a bevétel, mint egy normál Forma 1-es hétvégén, de hogy egyáltalán visszakerültek a Forma 1-es térképre, azért ez egy Portugáliának nem lehet mindegy, mint ahogy nem lesz mindegy Imolának se ezen a hétvégén. Ugye itt arról lehet gyorsan beszámolni, hogy volt egy állandó pályájuk Estorilban, ez a főváros mellett van, nem messze, és hát ott végül is nagyon híres, vagy fontos versenyek zajlottak a 80-as években, többek között 1984. október 21-én Niki Laudort nyerte meg a harmadik világbajnoki címét, majd rögtön a következő évben, alig fél évvel később, mert őszről átkerült tavaszra a portugál futam, Ayrton Senna zuhogó esővel nyerte élete első versenyét, és egészen 1996-ig, amikor ugye a mostanihoz képest az utolsó futam zajlott, hát érdekes versenyek voltak, és még 96-ban is, ugye ott egy nagy csata zajlott a két Williams-es fiú, Damon Hill és Jacques Villeneuve között, és hát az ő versenyükről szólt az akkori utolsó portugál nagydíj.
És még talán még a útidézésbe azt is bele lehet venni, hogy Estoril volt az a helyszín, ahol Nigel Mansellnek volt egy nagyon-nagyon vitatott, hát nem volt egy tisztességes verseny, az maradjunk annyiba, hogy amikor egyszer ugye őt tolatásért a box utcába tolatott, ő ezért kapott egy fekete zászlót, hogyha az emlékeim nem csalnak, utána pedig igen, ő kiment, és aztán a végén levitte Ipponnal a Sennát. Az hogy is volt az a verseny?
Hát jól mondod, ez a 89-es portugál nagydíj volt, de aztán még a 91-esre is kiugorhatunk egy pillanatra. Ugye ott a Ferrari igazából nem volt esélyes a VB címre, de volt egy-egy futam, amikor úgy megtáltosodtak, például ugye ilyen volt a magyar is, amikor a Mansell győzni tudott a Hungaroringen, és Portugáliában is érdekes módon jól mentek, a Berger meg is nyerte ezt a bizonyos versenyt. Hát a Mansell a maga kicsit dúvad módján ugye versenyzett szokás szerint, de erről igazából nem tehetett, hogy a box utcai kalamajka miatt, amit végül is a csapat követett el, mint hibát, őt kizárták gyakorlatilag a versenyből. Na most ilyenkor szokták ugye a pilóták aztán mindennek utána azt mondani, hogy ő se látott, se hallott, lila köd volt a szemei előtt, és csak nyomta a gázt, és ez tényleg így történt. és olyannyira nyomta, hogy aztán sikerült is belehajtani a Sennába, illetve hát ugye Sennát se kellett félteni abban az esetben, ha valaki őt előzni akarta, nem igazán hagyott neki helyet, úgyhogy szépen összeakadtak, és emiatt a Menzolt el is tiltották egy versenytől, ami ugye azért egy elég súlyos büntetés, de a Sennának is hát voltak éppen megitta nagyon a levélt, mert abban az évben volt az a kiélezett harc ugye a csapattársa Prost ellen, és itt akárhány pontot is szerzett volna a végén, az neki nagyon hiányzott a végső elszámolásnál. És akkor még egy pillanatra 91-re ugorva, gyakorlatilag majdnem, hogy ismételt a Menzel, mert akkor már William színekben még bőven harcban volt a világbajnoki címér, amikor szintén egy kerékleesés miatt kellett aztán gyakorlatilag feladnia a versenyt, ami szintén a box utcában történt, szintén a szerelők ügyetlenkedése folytán.
És akkor még egy mementó felidézése, hogy ha már Estoril, box utca és problémák, talán 92 vagy 93 volt az, amikor a Berger berohant kereket cserélni, lecserélték a 12 tengeres Ferrari mind a négy kereket, majd ugye akkor még ugye nem volt még sebesség korlátozás a box utcába, úgyhogy telirőssel elindult kifelé, és ahogy elhagyta a box utcát, abban a pillanatban talán azt hiszem defektet is kapott rögtön a frisse lecserélt gumin, és egyből keresztbe kasul vágott. Igen, a balesetre emlékszem, az nagyon nagy baleset volt.
Igen, az 93-ban volt, amikor amúgy a Ferrari nem szerepelt valami fényesen, és ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem defektet kapott, akkor egy nagyon bonyolult ilyen aktív felfüggesztéses rendszer dívott a Forma 1-be, és az valahogy összeomlott neki hirtelen, és egyszerűen totál, elég nagy sebességgel jönnek már ugye ki a boxból, még nem voltak, ahogy mondod, ilyen nagy korlátozások, amik főleg a Senna baleset után lettek bevezetve, és hát iszonyú mázlia volt, mert a célegyenes végén ott 3-4 autó is a Warwickra mindenképp emlékszem, jött gyakorlatilag 300-zal, és hát bármelyik eltalálja abból, nagyjából olyan baleset lehetett volna, mint tavaly a Belgiumban, a Forma 2-ben, amikor szegény Uber aztán meg is hal, de hát a Bergernek baromi nagy mázlia volt, csak egy pillanatra erre kitérve, mert iszonyú nagy balesetei voltak a Forma 1-ben, és alapvetően egy jól túlélte azt a sok-sok évet, amit 84-től ugye 97-ig teljesített, és hát egy párszor ott hagyhatta volna a fogát.
Hát maradjunk annyiban, hogy Gerhard Bergernek a őrangyala egy elég elfoglalt egy ember, vagy egy jelenség lehetett, tehát volt azért munkája neki, és még maradjunk egy pillanat erejéig itt Portugáliában, hiszen Estorilnál még elidőzve, ugye nem csak arról volt híres, hogy rengeteg emlékezetes pillanatot produkált, mint verseny, hanem maguk a csapatok is előszeretettel kedvelték, hiszen ideális és kedvező dél-európai fekvésének köszönhetően nagyon közkedvelt tesztelési helyszín volt, rengeteget teszteltek ott a csapatok. Aztán miért is került ki ez a Forma 1-es naptárból ez a pálya? Mert hát nagyon szerették, tehát nem volt vele semmi gond.
Hát ugye azért egy dolog, hogy a csapatok meg tényleg a pilóták is alapvetően szerették, de nem volt jövedelmező. Tehát az ottani promotereknek ez gondot okozott, hogy évről évre megtöltsék a lelátókat. Ugye portugál versenyzőről, ugye, hogy te nem hallottál, én se, bár volt ilyen, de jobban nem is említjük. Pedro Chávez, de hát ugye ezek azért nem azok a figurák, akik úgy mágnesként több tízezer embert odaszögeznek a lelátóhoz, hogy jó sok 100 eurót kifizessenek azért, hogy lássák. Ráadásul a portugál gazdaság az eleve nem annyira hasító volt, főleg akkor még 20 évvel ezelőtt, mint mondjuk a német, mert amikor megjelent például a Schumacher, hát ugye az garantált volt a legalábbis a német versenyeknek, de hát az összes környező országbeli versenynek a látogatottsága. És hát egyszerűen ugye Ecclestone-nál a pénz beszélt, tehát ott lehetett mosolyogni, meg szépeket mondani egy pályáról, meg a környezetről, meg a vendégszeretetről, de hogyha nem volt meg a cash, akkor viszontlátásra. Sőt, hát ő olyannyira ugye híres volt arról, hogy sokszor megvette esetleg a rajtot, és utána már ült föl a repülőre, hát neki nem volt arra ideje, hogy ott a versenyt nézegessen, kvázi vasárnapi délutáni szórakozásképpen ott elücsörögjön egy hűtött lakóbuszba, ő ment a következő biznisz helyszínre, és telefonon érdeklődött, hogy minden lezajlott a békességben.
Én úgy tudom, hogy csak a mostanság egyetlen egy embernek a kedvéért volt hajlandó megvárni a rajtot és végigvárni a futamot, és még ki is ülni a VIP páholyba, azt az ember pedig úgy hívják, hogy Vlagyimir Putyin, így van, tehát azért nagy pillerekkel azért ő is azért leül egy kicsikét azért.
Hát nyilván, hogy ki kell.
Szóval 96 után akkor kikerült ugye a Estoril a versenynaptárból, és aztán egyszer csak felbukkant Portimao, és hogyha az emlékeim nem csalnak, nagyon ígéretesen indult az új pályának az építése, rengeteg ígéret elhangzott arról azzal kapcsolatban, hogy be fog kerülni majd a Forma 1 vérkeringésébe, és aztán nem került be, egészen a mostani rendkívüli helyzetnek köszönhetően egy ilyen hirtelen beugróként. Tudunk erről valamit, hogy mi lehetett az oka annak, hogy mégsem jött össze a dolog, vagy pusztán az, amit te is mondtál, hogy a promóterek nem biztos, hogy jövedelmezőnek látták volna a Forma 1-nek kifizetni ezt a rengeteg zsákpénzt azért, hogy oda látogassanak hozzájuk?
2010-es évek elején, amikor ez a pálya úgy nagyjából elkészült, azt hiszem 2008-ban vagy mikor, ott olyan sok új versenyhelyszín jelentkezett, és jóval gazdagabb országok, ugye a Kína már ugye benn volt, a Bahrein is, de akkor jött ugye nagyjából a Szingapúr, az Abu Dhabi, tehát ezeket egyszerűen képtelenség volt anyagilag überelni, és ugye Ecclestone meg egyszerűen úgy gondolkodott, feltételezem az egészről, hogyha itt x millió dollárt vágok zsebre, ott meg y-t, akkor miért adjam oda most egy ilyen kvázi világ végén lévő pici országnak a pici pályájáért, amikor ennél sokkal jobb anyagi feltételek mellett tudok üzletet kötni. Itt nem annyira érdekelte szintén, hogy annak ellenére, hogy ugye a Portugáliát szerették a csapatok meg a pilóták, azért mondjuk ezt az Abu Dhabi pályáról nem sűrűn hallott, hogy imádnának ott versenyezni. Ez egy kötelező muszos házi feladat azóta is, mert ez valamiért fontos a Forma 1 urainak, vagy lehet, hogy az egész ilyen globális sport filozófiának, hogy ezek az országok azért legyenek benne ebben a bizniszben. És a Portugália sajnos úgy tűnik, hogy ebből a szempontból nem vagy sem fontos, de hát tényleg áldott szerencséjükre eszükbe jutott a mostani szervezőknek, hogy van itt egy teljesen használható pálya, akár csak a Mugello esetében, de hát az is ott állt készen teljes fegyverzetben, és milyen jó kis versenyt tudtak ott bonyolítani. Hát voltak éppen ez a verseny is teljesen jól lement, hát most ne firtassuk olyan nagyon, hogy mennyire volt izgalmas vagy sem, de mint versenypálya, meg helyszín, meg az egész lehetőség tökéletesen megfelelt a mai Forma 1 sztenderdeknek.
Ezzel tökéletesen egyetértek, és én is pont azt néztem, hogy így a TV képernyők alapján mesés környezetben remek fekvésű pálya, tehát közel egy tengerparthoz, így pont azon álmodoztam, hogy sajnos itt a Covid az ugye bezárja az embert, és hát ugye ilyenkor, amikor bezártság van, akkor meg aztán még inkább elvágyakozik különböző tájakra, világot, országot látni. De én is pont azt néztem, végülis tényleg pazar helyen fekszik. Önmagában az a pályának ez a dimbes, dombos, ez a leföl hullámvasút része, tehát ez eleve a nézőknek ad egy olyan lehetőséget, hogyha mondjuk tényleg szerencsésen ki tudsz fogni mondjuk egy olyan lelátót, amiről tényleg nagyon sokat belátsz a pályáról, és főleg a kanyargós részet, ahol igazán meg tudod tapasztalni, hogy ezek az autók, ezek mit tudnak, hogy gyorsulnak, hogy milyen kanyarsebességük van, milyen tapadás, milyen rövid féktáv, stb. Ahol az ember megkóstolhatja a Forma 1 eszenciáját, amellett gyönyörű környezetben van a pálya, közel a tengerpart, tehát akár még az ember, hogyha egy olyan lehetőséggel van megáldva, hogy mondjuk összeköti a kellemest, a hasznos, hogy egy kis tengerparti nyaralás a családdal, plusz apa meg elmegy Forma 1-et nézni a gyerekkel. Tehát tényleg egy csodálatos helyen van. Valóban egyetértek, a futam az nem volt azért annyira rossz szerintem. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen 10-es skálán adnék rá egy
7-et.
hetes, igen, a hetes az igen, az valóban így van. Mindig visszatérő eleme is, amikor a futamokat elemezzük, hogy ha a középmezőnyben folyó csata, ha az él győzelemért menne, tehát amit most is itt ez a McLaren, Renault, Force India, Alfa Tauri, ezek itt négyen, amit itt műveltek, hát ez zseniális volt.
Jó, hát az igen, ugyanezt gondolom én is, meg beszélgettünk otthon is, hogy ilyen szempontból ugye majdnem mindig történt valami, és a műsor rendezője egész jól megtalálta azokat a párharcokat, vagy helyzeteket, amiket érdemes volt közvetíteni. Csak hát tényleg, ahogy már szinte unalomig ismételgetjük, más az, amikor az első három helyért folyik a csata, meg más, amikor a nyolcadikért, meg a tizedikért, mondván, hogy jaj, hát az is pontszerző hely. Hát de könyörgöm, ugye eleve az a helyzet, hogy ugye van 20 versenyautónk, a fele biztos, hogy pontszerző helyen fog célba érni. Ugye azért régen ez más volt, amikor csak az első 6 kapott pontot, ott egy kicsit nagyobb volt az értéke annak, hogy kiszerez pontot, azt az utolsó nyomorult 1 pontot a 6. helyért. Így meg voltak éppen, ugye egy 2-3-4 kiesés azért majdnem mindig van, tehát aki nem a tök utolsók között van, az úgyis szerez pontot, ettől függetlenül nyilván annak nagy értéke van, mert minden pont szintén dollár százezreket ér, de hát igen, tehát hogyha legalább az, hogy a két Mercedes-es tudná egymás szorongatni, mint a McLaren-es, vagy a korábban a Rosberg-es időkben, de hát nem, semmi nincsen beáll. Ugye még az elején megörült az ember, jaj, hát jön az eső, és majd az fölborítja a sorrendet, és amikor a Sainz az élre ugrott, hát az maga volt szinte a csoda egy pár pillanatra, de olyan hamar visszaállt az erős sorrend, a status quo, hogy utána már hát tényleg csak az maradt, hogy az ember azt mondta, jaj, de szépen visszajött a Perez, meg ügyesen startolt a Kimi, milyen jól tartja a Leclerc a helyét, de igazából most nem arról beszélgettünk, hogy a 3-4 pilóta lenne, aki bármikor esélyes a győzelemre, pont most néztem egy 86-ot felevelintő kis filmecskét, hát ott volt egy Piqué, Prost, Senna, Menzel, akik közül bármelyik futamon győzhetett volna, hát ugye itt megtudjuk, hogy ha most 12 versenyből 8-szor a Hamilton nyer, még a Bottas, ugye aztán kés. A Verstappen győzelem már egy valami nagy szenzációnak számít, pedig önmagában az sem az.
Hát az az igazság egyébként, hogy igen, tehát nehéz ilyenkor értékelni, hogy most ez a Mercedesnek egyrészt ugye az elismerés, hogy az idei évre megint egy olyan autót építettek, ami az eredmények alapján azt kell, hogy mondjam, hogy übergiga. De ha mondjuk megnézem azt, hogy például a Bottas csak ponton, kevés ponttal van a Verstappen előtt, akkor ugye itt megint másmilyen értékelés kap, és közben, meg ugye mondhatjuk azt, hogy a többieknek a szégyene, hogy képtelenek egyszerűen most már 7. éve felzárkózni a Mercedes mellé, és igazán méltó kihívójává válni ennek a csapatnak, aki egy olyan dominanciát vetít az idén is előre, hogy tényleg az embernek így szalmaszálként kell belekapaszkodni a középmezőnybe, hogy tényleg valamivel ébren tartsa saját magát, mert nagyon-nagyon jól tudott pénteken az első szabad edzés elején, hogy ki lesz az a három versenyző, aki el fogja foglalni az első három rajthelyet, és ki lesz az a három versenyző, hogyha semmi különös nem jön közbe, aki be fog érni 1-2-3 sorrendbe a célba. Mert azt is tudod nagyon jól, hogy a Bottas el fogja mondani, hogy na most megcsinálom, és vasárnap, és ha más nem, akkor legkésőbb a Q3-ban Hamilton azt mondja, hogy már pedig te nem fogod megcsinálni, drága barátom. A versenyen, ha lerajtolja a Hamiltont, akkor 10-ből 8 óra után a Hamilton úgyis visszaveszi a pozícióját. Tudod nagyon jól, hogy a Verstappen az elég ügyes ahhoz, hogy a többiektől el tudjon lógni, de viszont nincs meg már a autóban az a potenciál, amivel mondjuk utol tudja érni a Mercedeseket. Így mindig ott van a középmezőny, és hogyha ez a változatosság, amit nagyon-nagyon bízom benne, hogy 2022-ben talán visszatér, akkor tényleg akkor egy olyan korszak köszönhetne ránk, mert ha megnézed igazából pilóta szinten, minden nagy csapatnál, lesz egy igazán kiváló képességű pilóta, és hogyha ezek valahogy egy csúcscsoportba tudnának kerülni, akkor viszont azt mondom, hogy nagyon jó.
Hát nagyon jó lenne. Komolyan mondom, most megint van a top 3, nem is tudom most ki a top 3, persze pontosan, de mondjuk most ezt a Verstappen, Hamilton, vegyük oda esetleg harmadiknak, vagy egy harmadik csapat a Leclerc, de hát szerintem egy jó autóba bejövve fantasztikus lenne a Perez, nagyon-nagyon meglepő, de egyre inkább meggyőző a Gasly, tehát ahhoz képest, hogy ugye őt visszaminősítették, nagyon összeszedte magát, és hát most is milyen szenzációs versenyt produkál, tehát az, hogy bejönni megint simán ötödik helyre egy Alfa Taurival, az nem piskóta. Meglátjuk majd, hogy ugye a két mostani McLaren-es hova fejlődik, de azokban is azért ott van a lehetőség. Most már csak ez a pár ember, akit felsoroltam hirtelennyébe, ez tudna egy olyan virtsaftot teremteni, ami miatt érdemes nézni a versenyeket, mert nagyjából mindegyikben benne van a képesség, hogy megnehezítse a legnagyobbak dolgát is. És Hamiltonnak azért most ő nagyon hozzászokott ahhoz, hogy gyakorlatilag beül a polba, onnan elindul, esetleg néha van egy-két ilyen rövidke mozzanat, meg egy évben kétszer kikap a Bottastól valami miatt, mert megbüntetik, vagy nehogy Isten, elromlik a kocsia, de az, hogy nincs ellenfele, az valószínűleg egy kicsit el is kényelmesíti az embert, bár ezt nem tudjuk, ennek sincs meg ellenpróbája, hogy vajon mit kezdene akkor, hogyha ott lihegne a nyakába egy Perez vagy egy Leclerc. Ugye tavaly azért láttuk, hogy hiába volt nagyon jó szintén a Mercedes, meg világbajnok lett, volt egy-két futam, amikor nem bírt a Ferrari-val, és hát ez lenne jó, hogy most bármilyen autóról is van szó, de ilyen versenyek legyenek, mint mondjuk a tavalyi Monzai meg a Berga futam.
Pontosan egy ilyen gondolatmenet után tudom azt mondani, és ezzel talán le is zárnám ezt a témát, hogy ilyenkor derül ki igazán, hogy a sokszor lebecsült és lenézett Nico Rosberg végül is milyen marha nagy tettet hajtott végre azzal, hogy legalább egy évben egyszer összeszorított foggal, kőkeményen, de fölvette a harcot azzal a Lewis Hamiltonnal, aki mellett most tulajdonképpen senki nem nagyon tud labdába rúgni, és ugye a Rosberget is ugyanúgy lenézték, mint most a Bottast, de mégis volt egy éve, amikor kihasználta azt a egy-két hibáját a Hamiltonnak, amit az év elején elkövetett, de ettől függetlenül ő neki egész éven át ezt az elején összekapott előnyt, ezt valahogy neki haza kellett vinni. Úgyhogy most hiányzik igazán, hogy ő akkor ugye azt mondta, hogy köszönöm szépen, behúztam, ez nekem nagyon-nagyon fárasztó volt, és én többet ebből nem akarok még egyszer ebből részesedni, mert tényleg föltettem mindent egy lapra, bejött, köszönöm szépen, viszontlátásra, és most pedig itt vagyunk, hogy ha már legalább ha a csapaton belül lenne izgalom, de nincsen. Úgyhogy én ezzel a gondolattal talán le is zárnám ezt a témát. Javaslom, hogy hallgassunk meg egy-két nagyon jó kis ütemes, pörgős dalt, és akkor a dalok után pedig jövünk vissza, és foglalkozunk a további történésekkel, hiszen rekordok is dőltek meg, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy ne menjetek sehova se, hamarosan folytatódik a száguldó cirkusz. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti továbbra is a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig Mélyes Károly szakújságíró barátommal fogjuk megvitatni, milyen rekordok is dőltek meg ezen a hétvégén. Ugyanis ugye egyről nagyon-nagyon tudunk, ugye ez a Hamiltonnak ugye a futamgyőzelme, úgyhogy most már Lewis Hamilton a legsikeresebb futamgyőzelmek szempontját tekintve Forma 1-es pilóta jelenleg a Földön. 92 futamgyőzelmével megdöntötte Michael Schumacher 91 futamgyőzelmes megdönthetetlennek itt rekordját. És hát ugye Kimi Räikkönen is beállított egy rekordot, méghozzá ő a legtöbb versenyen elindult versenyző.
Ugye a Kimi az korábban, de két versenyen ezelőtt döntötte meg, de hát ez azt jelenti, hogy minden versenyen rekordot állít föl, hiszen ahányszor még indul a Forma 1-ben, és most úgy tűnik, hogy még az egész jövő szezon előtt áll, nagyon arra hajlik az Alfa Romeo vezetés, hogy megtartsák. Tehát ez minimum még egy, ugye idén plusz 5 futam van még, és jövőre hát nem tudom, hogy mennyi lesz, de hát mondjuk minimum egy 20 futammal még meg fogja fejelni, és hát akkor ez megint egy szép cél lesz, bár ez ugye kevésbé olyan kívánatos cél, de minden esetre, hát hogy egy ilyen hosszú pályafutás, ő ugye pontosan 20 éve lesz, hogy debütált a Forma 1-ben jövő márciusban, és hát én emlékszem vissza, hogy most ennél a rekordnál maradjunk az elején egy picit, hogy amikor én elkezdtem nézni a Forma 1-et, ami elég rég volt, Graham Hill akkor vonult vissza, 1975-ről beszélünk, és 176 futamon indult, ami rettenetesen sok volt, hiszen olyan nagy nevek mondjuk, mint a Jackie Stewart is ugye megállt 99-nél, az 50-es évekbeli nagy pilótákról nem is beszélve, hiszen jóval kevesebb verseny volt egy-egy szezonban, tehát 6-7-8-10 futam volt a 60-as évek elején, tehát nem is lehetett effektíve többet összeszedni. A Fangio mindössze 51 versenyen indult, úgy lett 5-szörös világbajnok. Tehát nyilván a korszakok is mások, és amikor már ilyen 20 futamok vannak évente, akkor gyorsabban pörög a számláló. De hát azért nagy szó, hogy valaki, azért ez egy olyan strapa, meg egy olyan stressz, hogy egy ilyen sorozatot végigcsináljon, hogy 20 éven keresztül a Forma egy része, tehát valamiféle módon ez is egyfajta, hogy mondjam, csak eredmény önmagában is. Ugye van egy versenyző, Andrea Cesaris, egy olasz pilóta volt, aki 1980 és talán 94 között, ha jól emlik, versenyzett. Ő 200-nál több versenyt teljesített, talán 202 vagy 3. Azért nevezetes mellesleg, mert egyszer se sikerült nyerni ebből a rengeteg futamból, és csupán néhány alkalommal volt dobogós. Tehát nem feltétlenül működik úgy a dolog, hogy valaki minél több versenyen indul, annál több, annál sikeresebb lesz. Ezt azért Räikkönenen is láthatjuk, hiszen ugye ő 2007-ben volt világbajnok a Ferrarival, és inkább a pályafutása elejéről beszélhetünk úgy, mint abszolút sikertörténet, amikor az első Zauberes év után rögtön lecsapott rá a McLaren, és ott nagyon sokáig, ugye egészen 2006-ig versenyzett, és nyert is minden évben futamokat, de a WB címot nem jött össze, ellenben átment a Ferrarihoz 2007-be, és rögtön világbajnok lett. És hát utána ugye ismerjük az ő pályafutását, tehát egy kicsit ilyen hullám vasútszerű volt, mert amikor félig meddig kirakták a szűrét a Ferrari-tól 2009 végén, hogy helyet csináljanak Alonso-nak, akkor lehet, hogy meg is sértődött, de rá is unta Forma 1-re, elment rallizni, majd visszatért a Lotus-szal, akkor megint elment a Ferrarihoz, ahol nem is kevés évet húzott le, és akkor végén ugye sikerült még egy győzelemmel távoznia. Hát itt meg az Alfa Romeo-nál nyilván evidens, hogy győzelmi esélyei nincsenek, de hát lám-lám, itt van, 41 éves volt nem régiben, 2 hete, és hát egy olyan első kört produkált itt most Portugáliában, ami azt hiszem kevés pilótának sikerült eddig az egész Forma 1 történetében.
Erre szokták ugye mondani, hogy az évek meg a rutin, tehát itt azért nagyon, tehát tényleg elképesztő.
Hát
16-ról 6 egy kör alatt azért az nem semmi, és hát nem is ő lenne, hogyha nem úgy nyilatkozott volna a verseny, hogy azt hittem, hogy a többiek nem akarnak menni, tehát egyszerűen a zseniális a faszi, és talán még annyit, még Räikkönen mellé még talán ő az egyik azon versenyzőknek, és nagyon kevés ilyet tudnék most így hirtelen zsigerből felsorolni, akik tulajdonképpen a karrierjük elejétől fogva folyamatosan hülyek önmagukhoz. Nem változott. Na, ugye most itt van mondjuk a másik rekorder a Hamilton. Tehát ugye nagyon, nagyon, nagyon celebkedett, nagyon celeb lett, rappel, mit tudom én, milyen dolgokat csinál, akkor ruhatervező lett, akkor most már a politikát is egyre többször és előszeretettel keveri bele a sportba. Tehát ilyen aktivista hozzáállása is van. De viszont a Kimi az semmit nem változik. Tehát ez ő ugyanaz a jégember, ugyanaz a bőbeszédű, te tudod a legjobban, tehát azért te is készítettél vele pár interjút, tehát azért mondjuk vele egy tartalmas interjú elkészítése, az nagyjából 2 perc és pipa.
Hát igen, nem egy szószátyár figura, és ugye annak idején, amikor egy ugye evidens lett elég hamar, hogy milyen habitussal van megáldva vagy megverve. Ugye a Ron Dennis, aki nagyon adott a külsőségekre, a McLaren korábbi igazgatójáról van szó, ők elküldték a Kimit egy ilyen kommunikációs tréningre. Hát látjuk, hogy milyen sikerrel. Igen, ez az, amikor valakit tényleg, hát lehet, hogyha ostorral verték volna, akkor kicsit hangosabban kiabál, de egyszerűen nincs, nem volt mondani valója ezekre. Főleg a sok tényleg, valljuk meg, nem szép dolog talán kollégákra ilyet mondani, de hát azért elhangzanak butácska kérdések, sajtótájékoztatom. Pláne olyanok is, amiket hát már mindenki tudja rá a választ, pláne Kimi esetében, hogy mit fog mondani, hogy igen, vagy nem érdekel. Mikor már őről lehetett tudni, hogy hogy áll hozzá ehhez az egész média felhajtáshoz, hát tényleg akkor olyan kérdésekkel érdemes, hogy egy kicsit megkeresni, aminek valami minimális relevanciája van, és talán kizökkenti, vagy eléri azt az inger küszöböt, hogy mond rá valami értelmes két mondatot, mert amikor olyanokról kérdezgetik, hogy mit tudom én, amikor ugye Porondon volt, hogy elhagyja a Ferrarit 2018-ban, akkor felesleges ők ilyenekkel szaklatni, hogy akkor mi a hír, meg mit tud erről mondani, hogy hol fog versenyezni, nem fogja elmondani, vagy nem abban a szituációban fogja elmondani.
Ez álca, vagy tényleg abszolút ez ő? Tehát ez ahogy kezeli az interjúkat, ahogy válaszol, ahogy viselkedik. Te mit tapasztaltál, mint amikor, tehát azért mégis egy test közelbe kerültél vele?
Tehát azért azt lehet látni, hogy amikor ő a saját köreiben van, ugye ott is van menedzser, finn újságíró barátok, olyan figurák, akikkel ő jóban van, az edzője, a Mark, tehát ő ott tök laza, meg mosolyog, meg el van, meg azt is észre lehet venni, most tavaly például elég sokat voltam a Sauber motorhome-ba, hogy ott olyan, hogy él, mint hal a vízben, de amint ez hivatalossá válik, és ugye manapság nem nagyon van olyan, hogy csak úgy odamész, és haverkosz, meg bratizol, nyilván a nagyon szűk néhány újságíró ezt megteheti, de amúgy be kell jelentkezni a sajtóshoz, időpontot kérni, stb., amit valószínűleg nem is kapsz meg Kimi esetében, vadidegen magyar újságíró esetleg, hát főleg manapság. Régebben tényleg ez máshogy volt, de tehát ő azért rájött, hogy ez egyfajta image, ami nagyon jól eladható. Ezt nem tudom, hogy az ő körülötte lévő emberek, ezek akik a pályafutását intézik, vagy az ügyeit intézik, mennyire tették ezt tudatossá, de például azt, ha emlékszel rá, ugye mostanában azért ritkában szerepel a dobogón, de az utóbbi pár évben rászokott, hogy a dobogóra is napszemüvegbe megy föl. Hogy még ott is elzárkózik, amennyire csak lehet, mert jó, ezt fene egye meg, második lettem, vagy harmadik, netán győztem, még ezt a hercehurcát is ki kell bírjam, hogy föl kell menni a dobogóra, de akkor már azt hadd válasszam meg én, hogy szembenézek-e a közönséggel, vagy sem is. Hát majdnem mindig napszemüvegben volt az utolsó Ferrari-s éveiben.
Hát akkor azt én megnézem, mert én látod, ezt erre nem is emlékszem. Én igazából ehhez az egész sztorihoz annyit tudok, mint hírfogyasztó hozzászólni, ugye, aki ugye a médián keresztül van kontaktusban ezekkel a pilótákkal, vagy mint írott, vagy mint íratlan sajtó, vagy tévé. Hogy én azt látom például a Kimin, és akkor talán ezzel be is lehet fejezni, vagy mint utolsó gondolat, vagy utolsó eszme csere ezzel kapcsolatban. Én azt látom a Kimin, hogy amióta ő megállapodott a feleségével, a Mintuval, az abszolút pozitívan befolyásolja mind a viselkedését, mind a kommunikációját, és az asszony nagyon-nagyon okos és ügyes, mert gyönyörűen építi föl a Kiminek az imidzsét. Tehát igen, amikor ugye ő visszatért a Lotusszal, akkor még ez a mint minden fiatal férfinél van ez az útkeresés, amikor elmész, szórakozol, és minőségi italok helyett mennyiségi italokat iszol, hombolod magadat, ugye az önéletrajzi könyvébe, ami szerintem egy zseniálisan jó sikerült volt, és ahol valóban megismeretett tényleg a Kimit, tehát egy szenzációsan jó könyv. Ott tényleg ott lehet olvasni, hogy hát tényleg voltak hónapok, évek, amikor tulajdonképpen nem nagyon emlékezett rá, hogy mi történt tegnap este. És én is nagyon sok ismerőstől, akár itt Budapesten is, amikor itt voltak, hát hallottam egy-két sztorit, hogy akár a szállodában mi történt, vagy különböző budapesti szórakozó helyeken, egy szombatról vasárnapra virradó éjszaka, mesélte egy ismerősöm, valamelyik diszkóba volt, hogy konkrétan szombatról vasárnapra virradó éjszaka, ketten húzták be a hón alá nyúlva a Kimit, a taxiban, mert olyan talajrészeg volt, hogy menni nem tudott, majd másnap fölkelt. Te is vezettél már szerintem másnaposan, én is vezettem már másnaposan, de ő viszont ő beült másnap, és levezette azt a 300 kilométert a Hungaroringen, miközben ugye neki még ugye észnél is kell maradni. Szóval jót tett neki a Mintu, és mint hogyha ő is miután megállapodott és megtalálta a helyét és az élete párját, aki megajándékozta két szép egészséges gyönyörű gyerekkel, teljesen máshogy, plusz, ugye, ami a kivirágzását is illeti, az pedig az, hogy az Alfa Romeo-nál meg tulajdonképpen így hódolhat a szenvedélyének az autóversenyzésnek, ellenben nyugton hagyják.
Hát sokkal inkább, mint a Ferrari-nál, ez biztos, persze, ő ezt rögtön érzékelte is, és nyilván hálás is az Alfának amiatt, hogy tiszteletben tartván az ő e fajta igényeit nem csipkedik túl sokat, és hát nem tudom, mi lesz majd jövőre, ki lesz a csapattárs, mert ugye a Mick Schumacherről revesgetnek itt, hogy mindenképpen beveti valahol majd a Ferrari, és ez lehet az Alfa, lehet akár a Haas is, de hogyha mondjuk az Alfához kerül a fiatal Schumacher, az újból könnyítés lesz ebből a szempontból a Kimi számára, hiszen minden figyelem a mikre fog irányulni, és még inkább el lehet ott ilyen kvázi előnyugdíjasként mellette elücsöröghet majd a pedokba nyugodtan.
Na, én akkor azt javaslom, hogy ennek örömére zenéljünk egy jót, és akkor a zenék után pedig akkor jövünk vissza, úgyhogy ne menjetek sehova se, pillanatokon belül folytatódik a Száguldó Cirkusz. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ti továbbra is a Száguldó Cirkusz hallhatjátok itt a Max Rádióban, illetőleg a különböző podcast csatornákon, akik ugye felvételről hallgatják vissza, és állandó szakértő kollégánkkal, Mélyes Károllyal beszélgettünk az elmúlt hétvége történéseiről, és most már csak egyetlen egy témánk maradt hátra a mai napra, és ez pedig nem más, mint az, hogy megdőlt egy másik megdönthetetlennek hit rekord. Lewis Hamilton megdöntötte Michael Schumacher 91-szeres futamgyőzelmi sorozatát, és most már Lewis Hamilton a valaha volt legtöbb futamgyőzelmet szerzett pilóta, jelenleg 92 győzelemnél tart, ki tudja, hol a vége, szerintem 3 számjegyű lesz, az mindenféleképpen biztos.
Biztos,
pláne úgy, hogy most még így is, hogy pandémia van, tehát annak ellenére, hogy azt hiszem 18 futammal fogjuk lezárni az idei évet, tehát azért ez...
17-ről van szó, ha jól tudom, de meglátjuk. Hát most ugye az Olaszország az, ugye ott most nagyon emelkednek a számok, de nem hiszem, hogy most lefújnák már az Imolát. Legfeljebb az, hogy az előzetes várakozásokkal szemben nem lesznek nézők.
Szóval Hamilton 92 futamgyőzelem, és már eleve, tehát ugye Schumi is megmondta annó, hogy mikor mondták, úristen, 91, hát azért ez rengeteg, és akkor ő már akkor megmondta, hogy ugye a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket, és ő teljesen biztos benne, hogy ezt a rekordot is meg fogják dönteni. Mondanám én azt, hogy ez a 92, ez szintén megdönthetetlennek tűnik, de hogyha azt veszed figyelembe, hogy most, ha visszaáll a vírus után a, úgymond a normális életünk, visszakapjuk a normális életvitelünket, az életünket, és minden visszaáll a régi kerékvágásba, akkor nem tűnik lehetetlennek az, hogy valaki ezt utol tudja érni, miközben mondjuk ugye arról szóltak még korábban a hírek, hogy akár 25 versenyt is rendezhetnek majd a nem is olyan távoli jövőben. Tehát így ez nem egy elképzelhetetlen. A kérdés az az, hogy lesz-e olyan csapat, aki ilyen mértékű dominanciát fog tudni felmutatni, amit a Mercedes művel már 7 éve. Mik a te gondolataid ezzel kapcsolatban, hogy Hamilton ennek a listának is az élére került?
Az egyik az, amit tegnap rögtön föl is tettem, hogy eszembe jutott, hogy 2007. június 10-én, amikor én volt olyan szerencsém, hogy ott lehettem azon a kanadai nagydíjon, amikor ő először nyert, ami már nagyon érett egyébként, hiszen ő úgy érkezett meg a Forma 1-be, és hát nagyon szerencsés volt ilyen szempontból, hogyha ő mondjuk egy Alfa Romeo, ami akkor éppen nem volt, de mondjuk mit tudom én, Toro Rosso-val kezdi a pályafutását, akkor nyilván egészen más számokat látunk most. Minden esetre hát ő ugye rögtön dobogók sorozatokkal kezdett, és tényleg csak időkérdése volt, hogy mikor fogja megszerezni az első győzelmét, és ez pont ott Kanadában következett be, és hát mondanom se kell, hogy egekig ugrált, meg nagyon boldog volt. Hát nyilván senki nem gondol ilyenkor arra, hogy az éppen csúcson lévő, akkor már ugye éppen visszavonult Michael Schumachernek a 91-es számú rekordját meg fogja majd dönteni valamikor. Tényleg egy hatalmas teljesítmény, és természetesen egyáltalán nem lehetetlen, hogy majd az ő rekordját, és csak mi azt se tudjuk, hogy az mi lesz, ugye? Mert arról beszélgettünk itt már az elején is, hogy még idén is van hátra ütfutam, ebből ki tudja, hát még egy 2-3-at simán behúzhat, ott az egész jövő, amit ugyanezzel az autóval fog teljesíteni, és utána még az nem egy lezárt történet, hogy 22-től nem marad a Forma 1-nek a részese, tehát simán meg lehet az, hogy ő egy ilyen 110, nehogy Isten, 120 győzelemmel vonul vissza. Na most azt nem nagyon szeretném kívánni senkinek se, hogy megint legyen egy olyan korszak, amit előbb mondtál, hogy egy olyan autót tudnak valakinek a feneke alá tolni majd a jövőben, ami annyira domináns lesz, mint most ugye 2014 óta a Mercedes, amivel majd a leendő Hamilton rekordot, ami 100 valamennyi, meg tudja dönteni, mert hát egy pokol lesz majd megint a nézők számára, amennyiben ugyanilyen szisztéma szerint megy majd a dolog, hogy gyakorlatilag hosszú éveken keresztül alig-alig kelt különösebb izgalmakat a világbajnokság. De hát ezek nagyon hipotetikus dolgok, ugyanakkor hát lehet vele számolni, mert miért is ne? Hát igen, ahogy minden rekord megdől egy idő után.
Most, hogy Lewis Hamilton 92-szeres futamgyőztes, és ezáltal megelőzte Michael Schumachert, és ugye rengeteg olyan cikket, és főleg a kommentekbe lehet olyan hozzászólásokat olvasni, hogy nyilván akik a Schumit kedvelik, azok nem nagyon kedvelik a Hamiltont, ezért soha nem fogják elismerni azt, hogy Hamiltonnak nagyobb vagy több érdeme van, mint a Schuminak, és nyilván ez visszafele is, ez ugye így van. Tehát nem is erről akarok igazából diskurálni veled, hanem ugye nyilván ugye az egyik tábor nem ismeri el, a másik tábor meg elismeri, de mégis van kettőjük között, egyetlen egy különbség az, hogy egyrészt, hogy mérhetetlenül megosztóak lettek, így akkor, amikor már ezt a rekordot felállították, tehát mérhetetlenül megosztó egy figurák, és mind a kettő akkor lett igazán megosztó, amikor tényleg, tehát egy gyártó szalagon hozták tulajdonképpen győzelmeket.
Hát igen, mert ugye erről érdemes beszélni. Tehát amikor van egy pilóta, aki esetleg nyer egy-két futamot, aztán akár el is tűnik a színről, különösebben nem oszt, nem szoroz, tehát most, hogyha visszaemlékszünk olyan arcokra, így az utóbbi pár évvel akár, akiknek valami kis siker összejött. Ők olyan hosszú időn keresztül nyomják rá a bélyegüket a Forma 1-re, tehát senki se tudja kivonni magát a hatásuk alól. Tehát mind a kettő, a Schumacher is, és most már Hamilton is ugye korszakot jelöl ki. De most belegondolsz, ugye ez volt a 1030. verseny, tehát ketten, hogyha majdnem ezt a százas számot vesszük, ebből az 1000 futamból ketten megnyerték az 1/5-ét, az összes Forma 1-es futamnak kis híján, ami borzasztó sok. Tehát ugye itt azért elég sok híres és neves pilótát tudunk felsorolni a múltból, akár világbajnokról beszélünk, akár nem világbajnokról, hiszen világbajnokok között ugye olyan markáns és nagyon népszerű figurák, mondjuk, mint egy Keke Rosberg, öt versenyt nyert mindössze. Úgy lett világbajnok, hogy egyetlen futam volt akkor, a futamgyőzelem volt a listáján, vagy ott a Jochenrindt, akinek most volt ugye a halálának és egyben bajnokságának 50. évfordulója, mindössze 6 futamot nyert. Tehát ugye a Ronnie Peterson, aki nem lett világbajnok, de egy nagyon nagy legenda a mai napig, mindössze 10 futamot nyert. Tehát gyakorlatilag ilyen néhány futammal, vagy pár futammal, egy Fittipaldi, akinek a nevét talán még azok is ismerik, akik a Forma 1-jel nem is nagyon foglalkoznak, mert a közbeszédbe átment, hogy mi vagy te, Fittipaldi. Tehát lehet, hogy azt se tudják pontosan, hogy kiről beszélünk, kétszeres világbajnok, mindössze 14 futamot. Tehát ez töredéke annak, amit a Schumacher vagy a Hamilton megnyert, de még ugye annak is töredéke persze, amit az utána következik, mert ott ugye van egy nagyon-nagyon nagy luk, hiszen majdnem a fele a következő figura, a Vettel a maga 53 győzelmével, meg a Prost az 51-jel. Hát ugye a Jackie Stewart 27 győzelemről szóló hosszú ideig fönnálló rekordja, pedig az ugye az nem olyan sok, hát az a majdnem, hogy a negyede, vagy az egyharmada ezeknek a Hamiltonnak, meg a Schumachernek, és azt is alig tudták megdönteni, hosszú évekig kellett várni, hogy aztán Alain Prost volt, aki 87-ben megszerezte a 28. győzelmet, és az akkor rettenetesen nagy szó volt. Hát akik álmodott arról akkor, hogy 90 meg 50, tehát teljesen átíródtak a Forma 1-nek a nem csak ezek a számok, amik magukkal hozták ugye a rekordokat, hanem az, amiről az előbb is már ugye szó volt, hogy mennyi verseny van, az egésznek a szisztémája hogyan működik. Hát nyilván ez is hozzáteszi azt, hogy ezek lehetőségek. Most visszatérve arra, hogy ki mennyire megosztó, ugye bárhol a világban, vagy bármely területén az életünknek, ugye azok a figurák a leginkább megosztóak, akik nagy kaliberűek, vagy nagy hatalom összpontos ül a kezükben, nagyon fontos, hogy mit mond, mit csinál, hová nyilatkozik, milyen oldalra áll. Ugye hát, hogyha csak a teljesen alap világpolitikát nézzük, ugye hát a nagy országok vezetői azok, akik a legfontosabb emberek, ők a leginkább megosztóak, egy Trump, egy Putin, egy Merkel, egy Macron. És ugyanez a helyzet így most erre a mi kis szerény Forma 1-es világunkra vetítve, hogy az igazán nagy figurák azok, akikről érdemes beszélni. És hát nyilván az egyik szereti, másik nem szereti.
Most, hogy így elkezdtél játszani a számokkal, én közben elgondolkoztam, és kicsikét ledöbbentem. Tehát ugye, ha vesszük a Prostnak ugye az 51 futam győzelmét, hozzáveszünk a Vettelnek az 53-at, az mondjuk legyen egy laza kerekítéssel egy százas. Itt van a Hamiltonnak a 92 futamgyőzelme, kerekítsük föl ezt is egy százasra, plusz ott van a Schuminak is a 91, azt is kerekítsük föl mondjuk százra. Tehát most 300 győzelemről beszélünk, 4 pilótáról. Azért az a döbbenet, én ezen döbbentem le, hogyha 1000 futam van, és most az 1030-at mondjuk lekerekítem 1000-re, hogy az 1000 futamból, az 1000 futamból ugye volt 1000 győzelem, milyen logikus vagyok, te jó Isten, mindjárt megveregetem a saját vállamat. Szóval lényeg, hogy tulajdonképpen a 30%-át láttam ezeknek a győzteseknek, a futamaiknak. És akkor itt eszembe jut egy drága jó volt szomszédom, Miklós bácsi, nyugodjék békén, amikor megkérdeztük tőle, hogy Miklós bácsi, hogy érzi magát, hogy most, hogy már 70 éves, azt mondta, hogy hát nézd, drága fiam, én már egy idő óta nem az éveket, hanem csak a tapasztalatokat gyűjtöm, úgyhogy nem szabad belegondolni abba, hogy mennyire rohan az idő, hanem inkább igazából arra szeretnék még rátérni, hogy ha már ilyen filozófiai síkra vonultunk, hogy ha viszont ugye megint egy kis párhuzamot vonunk a Schumi és a Hamilton között, ugye Schuminak még a klasszikus szamárlétrát végig kellett járnia, miközben Lewis Hamilton, hogyha azt veszed, az első olyan úgymond prototípusa azoknak a versenyzőknek, akiket tulajdonképpen erre a szakmára tenyésztettek. Nem tudok rá szebb szót mondani, hiszen ugye mindenki emlékszik arra a sztorira, hogy a kicsi gokártozó Lewis Hamilton, amikor még egy kis kis kamasz kiskölyök volt, akkor ő oda ment ugye a Ron Dennishez, és azt mondta, hogy majd én egyszer majd a maga autóját fogom majd a Forma 1-be vezetni, és akkor így elindult közöttük egy kapcsolat, a Hamilton család hón alá nyúlt ugye a Ron Dennis, finanszírozta a Hamiltonnak a karrierjét, és tulajdonképpen ahogy abban a pillanatban, ahogy alányultak még a kis szériáktól, még Forma 3-as széria alatt, vagy talán Gokártos széria alatt, sőt már a Forma 3-ban már a Hamilton McLaren pénzzel a zsebébe tudott rajthoz állni. Tehát tulajdonképpen a Lewis Hamilton volt az első prototípusa, a kimondottan egy csapat által felkarolt, felkészített, végigjárattatott, betanítatott, megmunkált pilótájának.
Igen, hát igen, ezt is hozta magával az egész sportágnak a mind profibbá válása, mert ugye azért korábban ez nem így volt, egyes pilóták ugye szerelőként kezdtek, vagy dolgozgattak még autós pályafutások mellett, hát még nem is olyan nagyon régen egyébként a Romain Grosjean is ugye banktisztviselőként dolgozott amellett, hogy versenyzett. Tehát ez nem mindenkinek adatik meg, és hát bacska fiúk, akik gokartoznak, mind arról álmodoznak, hogy egyszer majd a McLaren vagy a Ferrari lesznek világbajnokok, de hogy ez neki összejött, mondjuk ez már egy ilyen jelzés egy picit az én számomra, hogy ez valami különleges figura volt, hogy ezzel oda mert állítani. Hihetetlen önbizalom kell hozzá már kiskorban is, hogy egy Ron Dennisnek ilyet mondjál, mert itt azért nem arról van szó, hogy a Mikulásnak azt mondom, hogy szeretnék villanyvonatot, és akkor vagy kapok, vagy nem. Itt egy kicsit ez valami más dimenzióban mozog, de valóban így van, hogy ő azért elég sok minden, most ez így hülyen hangzik, hogy tárcán kapott, de mert neki igenis meg kellett érte küzdenie, meg bizonyítania kellett évről évre, versenyről versenyre, hogy aztán ugye bejutessék 22 évesen egy Alonso mellé a mezőny legjobb autójában. Tehát ez egy olyan bónusz voltak éppen, a korábbi évekről is se feledkezhetünk meg, de az, hogy ő betoppant a Forma 1-be, és a legjobb autóba beleülhetett, ugye ez nagyon keveseknek adatott meg. Ugye ilyen volt még Jacques Villeneuve, aki viszont mégiscsak bizonyított annyiban, egy kicsit korábban, hogy megnyerte az IndyCar bajnokságot, Indy 500-as győztes volt, tehát ott azért lehetett tudni, hogy ez a figura se egy utolsó tehetség, és ő is a mezőny legjobb autójába ölt, és szintén majdnem világbajnok lett az első szezonjában. Tehát így 10 évente vannak ilyen dolgok, hogy megtörténnek ilyen kisebb fajta csodák. A Schumacher valószínűleg szintén meg tudta volna ezt ugrani, hogyha ő azonnal, ugye a Benettonhoz került a második versenyére, a Jordannel mutatkozott be, de a Benetton akkor még nem volt világbajnok autó, ugye ki kellett várni azt a két évet, 92-93 után, 94-ben már összeállt egy olyan csapat a Benettonnál is, a Ross Brownnal, a Rory Byrnnel, Pat Simonszal, meg a Briatoréval, akik tényleg egy csúcsra tudták járatni ezt a még viszonylag új istállót. De ugye nyilván soha nem fogjuk tudni, hogy megvalósulhatott volna-e vagy sem. Ugye mi volt a 90-es években a legjobb autó, ez a Williams volt, tehát hogyha a fiatal Schumacher mondjuk 92-re átülhetett volna, teszem azt Nigel Mansell mellé a Williams FV14-be, hát lehet, hogy megnehezítette volna még a nagy Mansellnek is a dolgát, hogy olyan simán megnyerte volna a WB címet 92-be, vagy sem.
Játsszunk el egy kis fikciót. Ugye említetted, hogy te 2007 júniusában, amikor volt a kanadai nagydíj, ahol Lewis Hamilton megnyerte az első futamgyőzelmét, te éppen ott voltál, dolgoztál. Nem tudom, mennyire vagy jártas a filmekben, mondd neked valamit az a film cím, hogy Vissza a jövőbe.
Hogyne. Ugye van ebbe, hogy mikor mutatták be. Ugye Michael J. Fox.
Így. És nekem egyébként a trilógia az a kedvencem, tehát imádom. Ugye a második évadban, ugye, amikor arról szól a film, hogy ugye ők elmennek a jövőbe, és a jövőből az öreg ember elhozza ugye az almanakot, és ugye odaadja saját magának effektíve a 60-as évekbe, ugye ez alapján egy kicsikét gondolkozunk el, ott vagy 2007 júniusa, Montreal, és találkozol a 20 évvel későbbi, vagy 10 akárhány évvel későbbi valakivel, tök mindegy, aki oda megy hozzád, és amikor vége van ennek a sajtótájékoztatónak, ahol a Hamilton nagyon megdicsérik, hogy na megnyerte az első futam győzelmét, elmond neked néhány dolgot, hogy mi várható, és mi fog történni a Forma 1-be majd 2020-ig, amikor is a Hamilton megnyeri a 92 futam győzelmét, hogy ezek között te bármelyiket akkor elhitted volna. Például az elsőt az, hogy azt mondja neked az ember, hogy kérem szépen, ez az ember meg fogja dönteni a Michael Schumachernek a 91-szeres győzelmi sorozatát. Te ezt elhitted volna neki?
Hát, nehezen. Nyilván egy kicsit hülyén nézne az ember, hogy valaki, aki éppen a legelső futamát nyeri, most gyorsan adjunk hozzá még 91-et, ugyanannyit, amennyit a Schumacher nyert egész pályafutása alatt. Valószínűleg nem. Kibújtam volna a válasz alól annyiban, hogy hát ki tudja, hogy mi történik a jövőben. De mondjuk inkább nem.
Akkor például ugyanaz az ember azt mondja neked 2007-ben, hogy az a McLaren, ami akkor a mezőny legjobb autója volt, nem sokkal később sereghajtó lesz a Forma 1-be, és 8 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy két futamon tudjon vezetni versenykörülmények között egy McLaren. Ugye 2012 Interlagos, meg ugye most Portugáliába vezetett 6 körön át egy McLaren. Valaki ezt mondja neked, biztos, legalábbis ha nekem, én velem ez történt volna, én azt mondom neki, hogy öreg, többet ne. Tehát többet ne. Kápszírosz.
Ezt ugye könnyebben tudtam volna képzelni, mert ugye már akkor is volt annyi Forma 1-es tapasztalatom, hogy sokszor megéltem én olyat, hogy nagy csapatok nagyon csúnyán lebuktak a mélybe, és nagyon nehezen vergődtek ki a gödörből. Ugye itt csak a számokról lehetett volna egy kicsit elgondolkodni, hogy hány évbe telik, amíg valaki visszamászik, mert azért 2-3 év alatt igazán jól menedzselt istálók azért, főleg a nagy csapatok valahogy kikecmeregnek a kátyúból. A McLarennek is volt, ugye hát ugye James Hunt megnyerte 76-ban a világbajnokságot, 77-ben még nyert 3 futamot, de aztán 78, 79, 80, teljesen vacak évek voltak. 81-ben, amikor a John Barnard megtervezte az első szénszál Kevlar karosszériás autót, akkor kezdtek kijönni, és gyakorlatilag ugye a 84-es világbajnokság, tehát majdnem, hogy egy szűk évtized kellett ahhoz, hogy ezt az utat megjárják. Tehát ilyen értelemben persze mindig nehéz elképzelni egy nagyon topon lévő csapatról, hogy megjárhatja. Tehát ezt az utóbbi években is azért sajnos ugye legutóbb a Ferrari kapcsán láttuk, de hát korábban is volt ilyen. 79-ben a Ferrari egyéni és csapatvilágbajnok lett, 80-ban nem voltak sehol. Gyakorlatilag ugyanazzal a stábbal, pilóták, tervező, senki nem változott, csak elrontották a kocsit. Na, csak mondom, a következő felvetés.
Na igen, tehát a következő felvetés, akkor mondjuk legyen az, hogy eladják a Williams-et.
Na jó, hát ugye akkor már ugye azért látott az ember pár ilyet, hogy viszonylag tradicionális csapatok, mint a Lotus, vagy a Tyrrell, vagy a Ligé tönkrementek, eltűntek, de ugye a 2007-ben a Williams azért még messze nem ott tartott, mint az utóbbi években, és hát ezt még úgy hallani se szerette volna az ember, mint hogy most se szereti, hogy eladják a Williams-et, tehát ez morcosan néztem volna.
Oké, okay, következő okay. Felvetésem. Michael Schumacher visszatér.
Igazság szerint ugye kicsit benne volt a levegőben azért. Tehát ő, nem is azt mondom, hogy túl hirtelen, vagy túl fiatalon vonult volna vissza, mert ez azért nem igaz, hiszen ő azt mondja 2006-ban már 37 éves volt, és azért elég szépen agyon nyerte magát. De valahogy mégis úgy érezte az ember, mint ahogy itt a most ugye jövőre példa lesz rá az Alonso-nak is az esete, hogy még nyugodtan maradhatott volna. Most az a jó kérdés aztán így utólag visszatekintve, hogy ha nem hagyja ki ezt a pár évet, amit így kvázi előnyugdíjasként töltött, akkor acélosabb maradt-e volna, mert ugye azért a Mercedesnél valljuk meg már nem a régi simújval találkoztunk, noha az autó sem volt persze olyan jó, mint a csúcsformában lévő Ferrari csapat, de hogyha ő marad 2006 után is, akkor hát egész könnyen elképzelhető, hogy akár a 2007-es évet is simán behúzta volna, a 2008-at is. Tehát ott olyan lehetőségei lettek volna még, ugye 2010-ben is elég jó volt még a Ferrari, ki tudja, hogy persze meddig akart volna versenyezni, de az, hogy ő visszatért, az úgy ott lebegett, és arra nagyon emlékszem, én ott voltam a 2010-es Ferrari bemutatón, amikor az Alonso ugye előrukkolt, mint új sztárpilóta, és akkor jött vissza a Schumi a Mercedeshez. És föltették Montezemolónak a kérdést, hogy mit szól ehhez, és hát így a két kezébe temette az arcát, és azt mondta, hogy akkora nagy marha vagyok, hogy ezt engedtem, mert a Ferrarihoz kellett volna visszacsábítani, vagy el se engedni 2006 végén. Tehát ők ezzel tisztában voltak, hogy a Schumiban még van annyi tűz, hogy jó, nyilván megfáradt hosszú évek alatt, meg még talán egy kicsit a sikerre is rá lehet valamilyen szinten unni, meg a család, meg ilyesmi, de az úgy gondolom, hogy ott még ez egy realitás volt, hogy ő visszajön. Noha nem lehetett tudni 2007-ben, ugye egy évvel az ő visszavonulása után, vagy a következő évben, hogy ez mikor, hogyan becsapattal fog bekövetkezni.
Maradjunk itt még ennél a felvetéseknél, ugye, hogy közlenek veled néhány jövőből visszajött ember, néhány tényt. Akkor maradjunk itt, sokat emlegeted Alonzót, azt mondja neked 2007-ben, hogy Alonzó soha többet nem fog nyerni világbajnoki címet.
Hát, most ez biztos már.
Hát, jó, oké, maradjunk annyiba, hogy 99% hogy biztos, mert mondjuk tegyük föl, 20, ugye jövőre visszajön, 21-ben visszajön, tehát nyilván változatlan autókkal, vagy hát nagyon minimálisat lehet rajta javítani. Max dobogóra fel tudálni, hogy a Ricardónak sikerült, hogy utána mi lesz. Jó kérdés, de most ugye most 2020 van, de most akkor maradjunk annyiba, hogy 2007-ben azt mondja neked, hogy az Alonso idáig nem fog nyerni egy VB címet sem.
Nem, az valószínűleg nem hittem volna el egyrészt. Ugye a szezon közepén voltunk még ott Kanadában, Alonsónak már voltak győzelmei, Hamilton először nyert, tehát mondjuk 2007 Derek Carr nagyon úgy nézett ki minden, hogy Alonso lesz a világbajnok 2007-ben. Tehát eleve az, aztán, hogy onnan hova fejlődhetett volna tovább, ugye meggyőződésem, hogyha ő megnyeri a WB címet 2007-ben, akkor nyilván nem megy el a McLarentől vissza a Renaulthoz, és akkor az egész pályafutása másképp alakul, mert lehet, hogy akkor a Ferrarihoz sem ment volna el, tehát ez egy ilyen messzire vezett fejtegetés, de ezt nem gondoltam volna akkor, az egész biztos.
Akkor még egy, és lehet, hogy talán ez az utolsó felvetés, mert hogy ránézek az órára, azt látom, hogy nagyon-nagyon szaladunk a műsoridőn végéhez, úgyhogy legyen egy utolsó fikció. Kimi Räikkönen nyeri az év végén a világbajnoki címet, és több világbajnoki címet nem fog tudni szerezni.
Hát igen, ezen úgy hümmögtem volna egy sort. Valószínűleg 2007 Derek Carr, ugye Kimi nagyon jó kezdte az évet, mert az első versenyét megnyerte a Ferrarival, olyannyira jól ment, ugye rá is kellett szólni az ausztrál nagydíj felénél, hogy tessék kicsit odalépni, ne bóbiskoljon, mert meg kéne nyerni a futamot. Aztán egy kicsit ugye alábszállt a Ferrarinak a teljesítménye, mert a McLarenek tényleg nagyon jók voltak. Ezzel együtt nem mondtam volna rá az kapásból, hogy ez lehetetlen, se arra, hogy ha többet nem lesz világbajnok, hiszen azért a Kimibe tényleg az első pillanattól szintén lehetett látni, hogy ez a fickó nagyon tud valamit. De hát azt tudjuk, hogy azért sajnos ez nem úgy megy, hogy azok, akik kvázi majdnem, hogy predesztinálva vannak arra, hogy sikeresek meg világbajnokok legyenek a tehetségük meg a gyorsaságuk révén, hát nagyon sokan nem tudnak részbe érni ebből a szempontból, tehát hogy a világbajnoki címet, ugye azt nagyon ritkán osztják, egyet osztanak egy évben, és hogyha valakinek abban az évben, amikor éppen a legjobban menne amúgy, meg a legjobb még szerencséje is van, de mégse jön össze, akkor lehet, hogy soha többet nem lesz rá esélye, vagy lehetősége.
Na jó, még egy utolsó bizarr felvetés, ugye a 2007-ben, hogyha odaállít valaki a jövőből is elmondja, hogy mi lesz. Utolsó felvetés. De tényleg a legesleges utolsó, ha még egy fel akarok tenni, lőjetek le. Szóval, lényeg a lényeg. Odaállít hozzád, és azt mondja, Bernie Ecclestone még életében eladja a Forma 1-et, és 90 évesen még apa lesz.
Hát ugye ez utóbbi tényleg majdnem olyan sci-fi kategória, de azért azt is lehet. De azért 2007-ben már gondolt rá az ember végeredményben, ugye 77 éves volt akkor. Hát nyilvánvaló volt, hogy nem fog a világ végezetéig, vagy akár csak saját élete végezetéig, bár néha mondogatott ilyet, hogy majd koporsóba viszik ki a pedokból. Az, hogy mi lesz a Forma 1-jel, ugye ott annyiféle variáció volt a hosszú évek során, hogy ki lesz majd a Bernie utódja, a Briatore-tól kezdve, a Jean Todton keresztül beszéltek mindenkiről, és ugyanakkor abban is mindig megegyeztek gyorsan még az ellenlábasai is, hogy ezt, amit ő véghez vitt ezzel a sportággal, ezt nagyon nehéz lesz ilyen módon folytatni, nem is beszélve arról, hogy überelni. Ugyanakkor meg az is nyilvánvaló persze, hogy az évek, évtizedek telnek, és nem is feltétlenül arra van mondjuk 2010-ben vagy 2020-ban szükség, amit adani annak idején a nagy kalandjának a kezdetekor mondjuk 1970-es évek második felében elkezdett, mert egy egészen más platformról kell irányítani, vagy szervezni ma a Forma 1-et, mint annak idején kellett, de hát ez persze benne volt a pakliban, hogy ő valamikor eltűnik a színről.
Na jó, cikkáznak a gondolatok a fejembe, de azt mondtam, hogy még egyet nem dobok föl, vagy ha feldobom, akkor lőjetek le. Na most, mivel még nem szeretném, hogy lelőjenek, ezért inkább én azt mondom, hogy nagyon szépen megköszönöm neked azt, hogy ma itt voltál velünk, és hogy ismét rendelkezésünkre álltál, és ilyen jót tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen neked, a kedves hallgatóknak pedig azt tudom mondani, hogy ha tetszett a mai adás, és szeretnék visszahallgatni itt akár többször is, vagy akár a korábbi adásokat, azokat a különböző népszerű podcast portálokon ezt meg tudják tenni. Ugye GP Shop és Száguldott Cirkusz, ezt kell ugye keresni a YouTube-on, a Spotify-on, a Deezer-en, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on, illetőleg a Mixcloud-on, vagy pedig följöttök a GP Shop-nak a honlapjára www.gpshop.hu, és ott van egy olyan menüpont, hogy rádió műsor, és akkor arra rákattintva, tematizálva az összes eddigi adásunkat, beszélgetésünket és exkluzív interjúkat is vissza tudjátok hallgatni. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, kívánok neked minden jót és természetesen jó egészséget, vigyázz magadra.
Köszönöm szépen.
Találkozunk legközelebb is. Szevasztok.
Ember, szia.
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban.
Max Rádió!
Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!